Ezen a héten egy újabb könyvhöz érkeztünk el. Mózes 4. könyvének az első fejezetével kezdődik a heti szakasz, és a 4. könyvnek az első fejezetének az első versétől tulajdonképpen egy folytatás van, de mégis egy új kezdete, vagyis a pusztában. A pusztában, ahelynek a szombatnak a neve Bemidbár. A pusztában és folytatás mindenképpen, mert még az előző fejezetből, a múlt heti szakaszban és a Mózes 3. könyvnek a végén hozzá kell csatolnom azért a mondjuk a 29. versétől, megszentelődésről volt szó, előkészítés a Isten tervében való továbbhaladásra a választott népnek. Senki, aki a teljesen az Úrnak szentetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem halálra adassék bizonnyal. A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úr, és szentség az Úrnak, és ha valaki meg akar valamit váltani az ő tizedéből, adja hozzá annak ötöd részét, és minden tizede a baromnak és juhnak, mind abból, ami vesző alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve. Ne tudakozódjék, ha jó-e vagy hitvány, és el se cserélje azt, de ha mégis elcserélje azt, akkor az, és amit cserébe adott, azért szent legyen, és meg ne váltassék. Ezek azok a parancsolatok, amelyeket Mózes által parancsolt az Úr Izrael fiainak a Sínai hegyen. Itt jön a történet két szétválasztása, nem a tizedről akarok beszélni, mert annyira közkedvelt ez a téma, de egyértelmű, hogy előkészítés és utalás Isten által Mózesen keresztül a népnek egy új kezdeténél ott van mindig Isten fennhatóságának az elfogadása és jelzése a tizeddel. Kapsz egy új földet, kapsz egy új életet, és mindig, amit kapsz, tudd meg, hogy Istentől van, és Istennek jelezd is vissza ebből, amit te adtál. Tudom, hogy tőled van, tehát köteles vagyok a tizedet te neked megadni. Nem úgy, mint ma. És ennek a folytatása, hogy a következő fejezet, Mózes 4. könyve, szóla pedig az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónap elsőjén, az Egyiptom földjéből a kijövetelek után, a második esztendőben mondván, vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak házanépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre. Az előző fejezetben a hegyen szólalt meg Isten. És utána most a 4. könyvben, az első fejezetben a pusztában szólal meg Isten. És itt tudomásul kell venni, hogy Istennek minden megnyilatkozása, és minden, amit a népének ad, nem a hegyen történik. A hegyen Mózes volt. A hegyen Jézus volt, ahol találkozott ugye Mózessel és Illéssel is, fönt, amikor az Atya elé ment. Minden, amit mi kapunk a pusztában történik. A pusztában kapjuk Istentől mindig a kijelentést, Istentől kapjuk a parancsot, Istentől kapunk minden akaratát, a pusztában közli az ő népével. A pusztában. Nem arról beszélek természetesen, hogy milyen jó a pusztában lenni, hanem tudnunk kell, hogyha Isten újat kezd, akkor mindentől mentesít. Minden külsődlegestől. Nem akarom most elég rossz példával hozni, hogy valóban ő az alfa és omega, szó szerint levisz alfába, amit most a gyermekeinkkel próbálnak ugye csinálni, hogy leviszik az alfába, ugye szemlélődjenek, csak egy probléma van, hogy nem kapnak hozzá semmit. Kiüresítik a fejüket, hogy be tudjanak mászni a tudatába, és tudják irányítani őket. Isten is leviszi alfába, leviszi pusztába a népét, de mindjárt meg is nyilatkozik, hogy mit akar, és mi a történet. És személyes, és nem a nihilbe mész, a semmibe mész be, amit terveznek a következő generációkkal, hanem személy szerint a pusztában neved van. A pusztában családok vannak. A pusztában nép van. A nép van a pusztában. Isten nem egyszer és nem kétszer, többször is használja a népszámlálást, a népnek a megszámlálását a pusztában. Bizonyos nagyobb kijelentés előtt nem az van, hogy adom azt, add tovább, nem azt mondja, hogy hallgass meg valamit, és akkor majd, ha tied, vedd el, hanem jelenésed van. Nem a jelenések könyve, te vagy a jelenés. Meg kell jelennöd teljesen tisztán, teljesen kiüresedve, teljesen annak a tudatában, hogy kiszolgáltatott vagy, pusztai állapotban ott kell lenned Isten előtt. Pusztai állapotban. Amikor minden saját magad vágyadat leteszed, minden saját magad ötletet leteszed, itt a pusztai útnak a pusztai kezdete az, hogy én nem tudok semmit se tenni, én nem vagyok ura a helyzetnek, Isten előtt állok, és ő megmondja, mert ő megmondja. Mert ha tervje és célja van te veled, akkor megmondja, hogy merre kell menni. De az első lépés, a megszentelés, amit a Mózes harmadik könyvében folyamatosan olvashattunk, egészen a papok megszenteléséig, megszentelés után van, amikor Isten beszél Mózessel, azonban ami népre vonatkozik, az a pusztában hangzik el. A kinyilatkoztatás, a törvény minden a pusztában hangzik el, nem a hegyen, a hegyről a pusztában. Azért, hogy tudjad, milyen kicsi vagy, tudjad, hogy milyen tehetetlen vagy, és a teljes odaadásod ott legyen Isten előtt. Tényleg ez a tiszta értelműet alfába legyél, hogy itt elválik tőled a tested és a lelked, majdnem tényleg az élet és a halál mesdjéje vagy, majdnem, hogy az alvás és az ébrenlét közötti időszakban, amikor semmi, de semmi külső nem zavar. A világ ezt nagyon jól tudja használni, hogy bemásszon a fejedbe, az érzelmeidbe. Isten nem bemászni akar, hanem a hűségedet keresi. Ő a pusztai állapotot azért adja, hogy megmutassa önmagát. A világ azért adja a pusztai nihilizmusát és az önmaga kis alfa programjait, azért adja, hogy te ne tudjál semmit, üresedj ki. Isten nem üresedni akarja az embert, hanem betölteni akarja az embert. Különösen most azért érdekes ez, és azért aktuális ez, hiszen 6 nap múlva, 5 nap múlva Savort lesz, pünkös ünnepe lesz, és ott is volt egy várakozás. Ott is volt egy kiüresedés, ígéret volt, Jeruzsálem volt, de konkrétum nem volt. Isten a hitedet megkérdi, a hitedet és a kijelentését még vissza is kéri, hogy mit mondtam neked, mit tegyél. Ha ezt teszed, akkor az ígéreteknek a birtokosa vagy. Tehát a pusztában szólt Isten a népnek, nem a hegyen, lent. Lent vagyok-e valóban azon a helyzetben, hogy tudom, hogy ki vagyok, mi vagyok, semmiben, de semmiben. Nem vetem a hitemet önmagamba se, hanem egyedül ő bele. Kimondottan ez. És a másik az ilyenkor az ember, mikor tényleg a hétköznapokban is körbenéz, minden, de minden új kezdetén én már megtapasztaltam, nem egyszer, nem kétszer, jön egy pusztai állapot. Népszámlálás van. Ki van ott veled? Ki van ott veled? Mindig is egy kiüresedett állapot van. Mert most ebben a pillanatban, amikor Krisztus testéről beszélek, akkor mégse ugyanaz az állapot van, mint itt Mózes 4. könyvében. Itt az egész népre kötelező volt, most lehetőség. Most lehetőség. Gyere ki a pusztába, te, mert neked szól név szerint. És minden szombat, és minden alkalom, és minden nagyobb kezdete előtt Isten így szól, gyere te is ki. És a Szent Szellem által szól neked is, hogy gyere, menjél oda, ahol találkozni akarok veled, nem veled, hanem veled úgy, hogy a többiek is ott vannak. Hiszen itt a találkozás a pusztában Istennel, miközben ő a Szinai hegyről adta az üzenetét Mózes által, és a nép lent, ő fönt, akkor személyesen volt mindenki ott, de mégis közösségbe. Személybe, személy szerint is közösségbe. Érdemes ma megnézni ezt az állapotot, hogy működik nálunk. Se közösség, se személy. Olyan távolsági állapotban vagyunk a pusztától. Nekünk puszta nem kell. Nekünk kell az önistenítésünk, meg kell valaki, aki segít nekünk, meg ötletet ad, meg apáskodik, meg visz, meg sok minden más kell. De mi ezt a pusztai állapotot, ezt a úgynevezett bizonytalanságot nem szívesen vállaljuk. Nagyon tiltakozunk is, amikor a csönd van, és amikor kint vagyunk ott, várjuk Istennek a szavát. Akkor is tiltakozunk, hogy jaj, most mi lesz velem, Semmi, Isten akar veled beszélni, ennyi történt. Azért van csend, azért vagy kiszolgáltatott, azért vagy a pusztában, mert Isten most számolja, hogy ott vagy-e. Lehet, hogy várni kell még valakire, teszem azt egy házas társra, hogy ketten álljatok, mert kettőtökre szól a meghívó, külön-külön, de együtt. Lehet, hogy másik ember egy közösségbe, lehet, hogy másik ember késik, hitébe gyenge. Be kell várni. Ott a pusztában. Isten kivisz a pusztában. Kivisz azért, hogy tudjon beszélni. És ha te egyedül mész ki, az még nem biztos, hogy elég, mert valakivel közösen kell megtenned azt a feladatot, valakikkel kell közösen megtenned azt a feladatot, és be kell várnod őket. Mondom, ez régen egységes volt, csak Izraelre vonatkozott, és mindenkire. Ma ez egységes, mindenkire vonatkozik, aki Krisztus ő urának vallja meg, de nem kötelező. Itt már a szabad akarat a mi időnkben, a Golgota óta ott van. Kijöhetsz a pusztába, találhatsz testvéreket, közösen megkaphatod a feladatot, mit, hogyan, sőt, megkapod, hol a helyed, hiszen a törzsek családok szerint, saját zászlajuk szerint sorakoztak föl, és itt már megint lehetne mondani, hogy Krisztus teste hogy néz ki. Úgy néz ki, hogy vannak zászlók, ilyen-olyan család, a családok alakítják a közösséget, a közösségek alakítják a nagyobb közösséget, magát Krisztus testét. Nem lehet megúszni, hogy én nem vagyok senki, nem lehet megúszni, hogy nincsen családom, nem lehet megúszni, hogy nincsen közösségem, mert itt zászlóról beszél a Biblia, azt a jelt, akihez tartozol. És ebben az elidegenedett világban ma a legtöbb ember nem tartozik sehova. Hogy szólítsa meg Isten? Ebben a mai világban rengeteg olyan ember van, aki házasságban van, de nincs a házasságban, gyülekezetben jár, de nincs a gyülekezetben. És mondhatnám ezeket a viszonyokat, hogy névleges keresztények, és nem is tudom őket minősíteni, hogy milyen állapotban vannak, nem is akarom igazából. Abban az állapotban vannak, hogy megszólíthatatlanok. Isten nem tudja megszólítani. Isten nem tudja megszólítani azt a családot, ahol a családfő és a család másik vezetője, a feleség nem együtt vannak, nem együtt mennek az Úr elé, és nem együtt veszik este az igét és az úrvacsorát, és egyébként nincsenek együtt. Nem jelentek meg. Istennek a szava ez esetben kettőre szól. A kettőnek a szava utána viszont, ha van egy szombat, amikor gyülekezés van, akkor megint arról szól a történet, hogy hol vannak a családok, hogy megint együtt, mert közösen is van küldetésünk, nem csak férj és feleség egymásnak, meg önző élet, magánélet, hanem a családnak közösség építő feladata van. Házas pároknak és felnőtt családoknak kell, családoknak, feladatokból álló családoknak kell alakítani gyülekezetet. Nem magánembereknek a kóbor összejövetele. Ez nem buli. Ez nem egy cirkuszi előadás, és nem állatkert, ahol mutogatjuk, ilyen a zsidó, meg olyan az akárki. Nem erről szól. Arról szól, jelenésed van. Arról van szó, hogy fogd meg a társad kezét, meg kettedetöknek van jelenése. És ha megfogtad a társad kezét, akkor van más irányába a felelősséged, és Krisztus testének ez az épülése. Annak idején Izraelnek aláírta Isten az akaratát. A nép aláírta, és igen mondott, hogy igenis, mindenben engedelmesek vagyunk. Most arról szól, hogy lehetsz engedelmes, mehetsz a pusztába, ott lehetsz kézen fogva, ott lehetsz a népeddel, ott lehetsz a zászlók alatt, mert csak akkor van számodra olyan, amit én akarok neked mondani, ami mindenkinek szól, és ebben te bármennyire személyesen meg vagy érintve, bármennyire személyesen meg vagy szólítva, mégis mindenkinek szól. Amit te most hallasz, az Krisztus testének szól. Ami Krisztus testének szól, azt neked kell otthon végrehajtanod, mert része vagy, egy szellemben vagy. Elválaszthatatlan az egyén a közösségtől, elválaszthatatlan a férfi a házasságtól, elválaszthatatlan a család attól a közösségtől, ami Krisztus testének úgymond helyi gyülekezete, ami nem már önálló, hanem része annak, ami a nagy eklézsiának, magának Krisztus testének a része, úgy térben, mint más küldetéssel, más elhívással. Miért más küldetés és más elhívás? Azért, mert itt is, amikor a Isten elrendelését a népsor olvasás után, a népszámlás után olvasjuk, mindenkinek megvolt a feladata. Négy részre osztotta a 12-t, 12 törzset, négy részre osztva, négy legerősebb, legnagyobb állt, négy égtár szerint mondjuk így, négy különböző ponton, és ehhez csatlakozottak a többiek. Isten rendjében, mindegyiknek külön-külön feladatával, nem főnökük voltak vezetők. Ma már annyi minden másképp értünk, mikor a Bibliában fejedelemről van szó, akkor azt jelenti, ő a fej, de nem főnök. Ő a fej, de nem a fejedelem, amit ma úgy értünk, hogy ő a király és a despota. Nem. Az, aki többet kapott, többen van, más feladatot kapott, tehát így állt fel Izrael népe, 4x3 felállásban. És itt jön a kérdés, amiben szerint mindenkinek közösnek kell lenni. Amikor olvasom a Mózes 4. könyvének az első fejezetét, semmi másról nem szól, csak népszámlálásról, meg hogy álljanak föl, meg vonulnak, meg hogy kell vinni, körben járni, meg egyebek. Egy oda nem figyelő embernek ez bizony unalmas is lenne, hiszen a táborjárás rendje, hogy kell menni keletre Judának, tábort jár, utána Izsakár törzse, utána megint Áronnak a népe hogy állt föl, tehát magát a leviták is hogy álltak föl. Ez egy száraz, unalmas elrendelés a népsorra egyetemben, pedig nem az. Nem az, mert van egy rejtett üzenete számunkra, ami nem is annyira elrejtett bennünk, hogy mindegyik törzsnek volt feladata, minden törzsnek volt elrendelés, már jóval előtte megkapták, ha visszamegyik, azt hiszem Mózes második könyvében már ott volt, hogy melyik törzsnek szabad vinni a templomnak a szőtteseit, melyik az edényeket, kifoghatja a rudat, és így tovább. A deszkáit a templomnak, a sátpusza és sátor templomnak, mindenkinek meg volt a feladata, Isten megadta mindenkinek személyesen, közvetlen, itt aktivizálódik. Most ott vagy a pusztába, úgy álljatok föl, és ma is ez a felszólítás, úgy állj föl, hogy körbejársz, körbeveszel valamit. Nem egymás segíted, nem egymásért, valami középen van. És ott van középen, nem más, mint a szentély. És én azt hiszem, hogy pontosan ez, ami számunkra ma fontos. Kivisz a pusztába, neveden szólít, tudod, mi a feladatod, és egyetlen egy nagyon, nagyon nagy dologra oda kell figyelni, ki van középen. Nem Júda volt középen, bár az lett idővel, nem Iszakár vagy bármelyik törzs van középen, maga Isten lakhelye, az van középen. Maga a szentély van középen. És én azt hiszem, ezt tanulni kellene most is a zsidóságtól, hogy a minden egyes zsidónak a szíve és a lelki személyi szellemi személyi mondják, Jeruzsálem felé néz. Jeruzsálem felé, templom, szentély, szentek szentje, Isten lakhelye. Minden egyes, az összes 15 millió, amelyet felmértek durván, az összes zsidónak a szeme oda egy pontba fókuszál. Nem egymásra bámul és egymással vitatkozik, hanem szinte minden fölött egy pontra fókuszál. És Isten már itt megadta azt, hogy nekünk mi a feladatunk. Isten megadta nekünk, együtt vagyunk, más feladattal, te vagy az erősebb, alárendelt, Isten azért, hogy segítsed, vezessed másokat. De nem te vagy a fontos, nem Júda a fontos, nem a négy jelentősebb törzs a fontos, még nem is a levita a fontos, hanem az, aki középen van, aki körül-körbe jártak, maga a szentély volt. És a szentély középen van-e az életemben, a szentély középen van a házasságomban, a szentély középen van-e magában a közösségemben, családomban, vagy közösségemben, ő van-e közöttem. És az egyénnek ugyanúgy mindig is a középre, a szentélyre néz a szeme, oda, arra a Sionhegyére a Krisztus az Úr és Jézus a főpap. Oda tekinte a szemem, ez a kérdés. A táborjárás ezért nem unalmas, és ezért érdekes számunkra, sőt, nagyon fontos, hogy amikor Isten téged kivisz a pusztában, már előtte feltételezi az elrendelésnek a hűségét, hogy te megszentelted önmagadat, mindent, a helyet, a levitaságot, és mindent megszenteltél, mint az előző fejezetekben pontos felsorolás volt, hogy mit kell megszentelni mindent. A megszenteledés végre mente, és utána leereszkedtél a pusztába, teljes odaadással, azzal odaadással, amit a pusztába védtelenül, elbújás nélkül, tehetetlenül ott állsz, mert mindent kegyelemből kapsz, a vizet, az élelmet és mindent, az úti szélt is. Tudok ott lenni, mert amikor ott vagyok, akkor jön a következő lépés. Vannak ott mások is. Akkor kapod meg a társadat, ha ő is egyénként ment oda, és lehettek egy zászló alatt. Akkor kapod meg a közösséget, amikor a zászlók felsorakoznak, és egy népet alkotnak. Akkor kapod meg a helyedet Krisztus testében, amire szükséged van, miközben körbeveszed, véded, betakarod magát Isten uralmát, mert ez egy védelem is. Annak idején középen teljes védelmében volt Isten igéje, Istennek a fridládája maga a szentély. Tényleg így áll le fel az életünk, hogy nem mi védekezünk, hanem mi védünk. mi védjük Istennek a törvényeit, Isten akaratát, mindez, ami ott van a prédládában. Mi védjük azt a tiszta istentiszteleti rendet, ami van a szentélybe. Sőt, nem csak védjük, hanem kiszolgáljuk, mi megyünk oda, mi támogatjuk, mi viszik a fát, az áldozatot, és amit olvashatsz minden rendeletbe, ami a szentély működésre vonatkozik. Így élünk-e, hogy mi üzemeltetjük, működtetjük a szentét magát, miközben mi védjük a szentét, és az összes védelmét a szentének úgy kapjuk meg, mint Isten uralmát. Amiért megint csak hálás lehetek, hiszen viszem a tizedet, viszem föl nekik, köszönöm Uram, hogy megáldottál ebben mindenben. Középen ki van. Középen ki van, mert a pusztai állapotunknál mi általában egészen mást érzünk. A pusztai állapotunknál mindenféle pánik van, mindenféle félelem van, mindenféle nyavajgásunk van, és a pusztai állapotot meg kell köszönni Istennek. Végre lehozott. Végre. Végre Isten föntén lent. Végre. Végre fogom valakinek a kezét. Végre van egy alkalom, aki házaspárok, családoknak a közösségébe össze tudunk jönni, és tudunk beszélni, egyet hálát adni, együtt működtetni az oltárt, mert erről volna szó. Ezt kellene tennünk, erről ez hiányzik valamennyünknek. Mi a pusztát azt látjuk, nagy sűrű homokviharok, meg mindenféle szahara, de azt nem látjuk, hogy Isten miért vitt oda engemet le. Azért pontosan, hogy vele találkozzam. Minden egyes megtérő embernél tapasztalhatja az ember az életét, pusztai állapot. Én itt nincs tovább. Itt tehetetlen vagyok, itt se víz nincsen, se élelem, semmi, így nem lehet tovább élni. Így kezdődik az embernek az élete. De előtte a megszentelés úgy néz ki, hogy tudom, hogy oda kell mennem, tudom, hogy elé kell menni, és tudom, hogy kell vállalnom mindenben abszolút alázatosságot, mert ráléptem egy útra, és Egyiptomból az út a pusztába vezet. Ezt meg kell érteni, a megtérő embernek az útja a pusztába vezet, és nem mindjárt Kánaán, úgy szeretnénk kihagyni. A pusztában vezet, ott akar veled Isten beszélni. A pusztában ment ki Jesua is. Aki Istennel akar beszélni, mindent vetkőzöl le magáról, és ott a pusztában jelenése van Isten előtt, mert ő akar szólni. Amikor ő mondja, hogy találkozni akarok veled, akkor ő azt mondja nem csak veled, hanem a társaddal is. Akkor azt fogja mondani a feleségnek, a fénynek együtt kell menni. Akkor azt fogja mondani a családnak együtt kell menni, és azt mondja a családoknak együtt kell menni, és azt mondja, hogy Krisztus testével akarok beszélni. Az én népemmel akarok beszélni. Az én népemet akarom ellátni mindennel, elsőként mindenképpen a templom működésével, a többi folyamat. A többi csak folyamat. A többi csak áldás, hogy ehhez az úthoz mindent megkap az ember. Ezért igazából izgalmas az, hogy egy bibliai részt olvasunk a 4. fejezetben, a pusztában, ahol csak népsor olvasás van. Igen, izgalmas, mert te életed is úgy kezdődik. Te hol vagy? Ott vagy a pusztában? Vagy még mindig Egyiptomból kacsingatsz ki, hogy hát jó, ez a buli itten azért elég jól lehet ebből keresni, és na, rossz is, meg ki is jönnék, meg ott is maradnék, és ebben nem lesz semmi. Isten nem fog beszélni veled. Isten nem fog veled beszélni. Amíg ki nem jött Egyiptomból, és addig azt mondod, Uram, lesz, ahogy lesz, itt vagyok előtted. Amíg meg nem érted, és meg nem érzed, és nem pánikolva, nincs más lehetőséget találkoznod kell vele. És nem te az programot Istennek, hanem felméred, hogy Uram, itt vagyok, nincs más lehetőségem. A hívő embernek ez a sajátossága, hogy nem adja oda Júda a másik törzs alá magát, vagy Mózes alá se, hanem az történik, hogy oda megy, és a pusztában jelentkezik Isten akarata szerint, itt vagyok, és csöndben marad. Nem ajánlgatja Istennek, hogy merre vigye, nem ajánlgatja Istennek, hogy hány év alatt vigye ki, vagy hány nap alatt vigye ki. Ott áll, és csak annyit mond, vállalom azt, amit te adtál nekem. És Isten megadja, nem azt mondja itt mindjárt a Mózes 4. könyvébe, na hát akkor voltak szíves 2 kilométer erre, 3 mérföld arra, és akkor mindjárt ott is vagytok, nagyon örülök, hogy megjöttetek. Nem, azt mondja, na, ki van itt? És Krisztus testében is erről szól. Ki van itt? És ma is erről szól. Ki van itt? És hogyha azt mondom, hogy egy héten belül itt van Savuot, akkor is elhangzik, ki van itt? Isten ünnepén, ki van itt? És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most itt azonnal körbe trombitáljuk, hogy ebben a helységben, ahol vagyunk itt most gyülekező van, mert Neked kell tudni. Neked kell tudni, hogy mi a te pusztád, neked kell tudni, ki az, akivel egy kezet kell fognod, neked kell tudnod, ki a családod, neked kell tudni, hogy a családodnak hol a helye, és neked kell megülni azt az ünnepet, amit Isten előtt találkozni akarsz. Bocsánat, nincs más lehetőséged, nem akarsz, mert jó. Azért nincs más lehetőséged. És akkor működik Isten előtt, persze, hogy működik az oltár. Ha ott állsz előtte egy ünnepen, persze, hogy egészen más, hiszen ő akar találkozni veled, de a találkozása van egy meghívó. Mindenki itt van? Miért nincs itt az, akit meghívtam? Ma már így hangzik el. Régen ítélet volt. Régen Istennek a nemet mondani, az halált jelentett, hiszen az Ószövetség idejében a kegyelem így nem működött. Isten engedte, de a következménye ott volt, törölve lett, meghalt, kész. Lehet-e dönteni? Volt szabad akarat, csak nem volt kegyelem. Hol vagyok én? Hol van az, akinek fognod kellene a kezét, és együtt kellene Istenre menni? Jó, Isten türelmes, és te ad időt, de ennek ellenére úgy érezd már a hiányát. Érezd már, hogy egymás mellett állunk, és nem vagyunk testvérek. Érezd már, hogy nem mindenkinek van középen a szentély. Érezd már, hogy otthon a szentély nincs ott. Érezd már, hogy Isten nincs középen. És ez nem ünnep, nem szombat, és ez semmi. És erre mondja a Bibliában Isten, hogy utálom az ünnepeiteket, és a szombatjaikat úgy, ahogy van, szétrombolom, mert ez Istennek nem kell. Istennek te kell lesz, akivel beszélni akarsz személyesen, és a személyes életedet el akarja helyezni kettődétök életébe, hiszen férfeleségben gondolkodni kell, hiszen családban el vagy helyezve, hiszen el vagy helyezve akár egy magyar, Krisztus testek magyar részébe el vagy helyezve, és te neked kell tudnod, hogy hol van a te zászlód, ahova kell menned. Kihez tartozol? Itt van az, hogy téged szólít meg, és mindjárt megkérdezi, hol a te identitásod. Akkor álljál oda már, ott a zászló. Nem ismered föl a családodat? Nem ismered föl Krisztus testét? Nem ismered föl azt, hogy magyar, zsidó, akármi vagy? Nem ismered föl Isten mit adott neked? Egy a lényeg, hogy utána mindenki egy helyen legyen. Én előttem, a szentét körülvéve. Így lehet tényleg nem görög és nem zsidó, és így lehet sokféleképpen mondani, hogy oly mindegy ki vagy, de nem mindegy, hogy ki vagy. Mert a saját identitásodat vinned kell. Önmagad, házasságod, családod, közösséged, mindegyiknek a helyét ott. A puszta elég nagy. Krisztus testének az elhelyezkedése elég nagy. Ezen egész kerek földön, mint olyan van. Neked kell tudni, hogy hol a helyed. Egy biztos, hogy nem otthon a fotelba, egy biztos, hogy nem a közösség nem azt jelenti, hogy egyedül ülök valahol, és olvasom a Bibliát nagy tudással, és nem azt jelenti azt, hogy én hívő vagyok, de a családom hát. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy imádkozom és akarom, hogy együtt jelenjek meg Isten előtt, mert akkor kapok közös utat, akkor van élet, az egész életemnek értelme, akkor van célja és értelme, és amikor jönnek értem előtte pár nappal, amikor már tudom, hogy el kell menni, akkor nem nyavajogni fogok, hogy mit kerestem én ez a földön. Itt kezdődik az életnek az értelme. Kijöttem a világ, kijöttem Egyiptomból, ott állok a pusztába, és most mondja Isten, hogy mit. A megtérés után a puszta állapot, amikor Isten elmondja erre, és megmondja hova, és megmondja te neked, akivel egy családban, hogy hol a helyed. Ő az, aki a helyére tesz mindent. De ez ki kell jönni Egyiptomból, ez ki kéne menni oda a pusztába, és nem bebújni, mint a róka lyukba. Nem. Itt vagyok, Istenem. Ki kell mondanom, itt vagyok. Ki kell mondanom, hogy nem egyedül vagyok, hanem a többiekkel jöttem. Ki kell mondanom azt, hogy kihez tartozok, ehhez a néphez tartozok. És a népen belül még kihez tartozok. És itt jön az a bizonyos családegyesítés, családépítés, amit Isten tud egyedül elvégezni, hogy egy zászlót menjen, egy család. Nem lehet egy hajót kétfele elindítani, mert szétszakad. Nem lehet. Táborjárás rendje, körbe mennek. És szól a második fejezet, és szól az Úr Mózesnek, Áronnak mondván. Az Izrael fiai kike az ő zászló alatt, az ő atyáik háza népének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort, annak oldalai felől. A zászlód. megvallani identitásukat. Felmutatni Istennek azt az identitást, amit ő adott. Itt vagyok, Istenem. Talán egy mondatban ennyi. Itt vagyok, Istenem. És itt van mindenki, aki rám van bízva. Elhoztam. Kezdődik ez azzal, amikor egy hívő ember a saját gyermekét bemutatja. Fölemeli Istennek. Uram, hoztam őt is. Most a hátamon cipelem. Most még a pelenkába cipelem. A puttonyba. De itt van ő is. Körbejárom-e így a sátort? Akár egy gyerek születése után. Uram, itt van. Ő is megjött. Körbejárom a kézen fogva a feleségemmel, hogy itt vagyok, Istenem, a sátort, a szentét. Körbejárjuk-e közösségileg? Itt vagyunk, ő is itt van. És akkor körbenézel, jé, ott is egy zászló, ott is egy család, ott is egy másik gyülekezet, ott is egy másik identitásra feladata megbízott csoport, bármi. És akkor egyszer csak kitárul a világ a pusztában. Mert a pusztában jól látszik minden. De jó, te is láthatsz. Messzebbre láthatsz. Én a kiskorúságban élve igen messzire ellátok. Ezt a budai hegyekbe eléggé bezárt voltam egy medencében. Egy néhány kilométer átmérő medencében. Itt a reggeli napfelkelés az olyan, mint a tengere majdnem, hogy már óriási vörös korong jön már korán föl. Ezt a hegyek között nem igen látod. De a pusztában a testvéredet jobban látod. Nem csak azt, hogy látod, hanem a sokasságot, a nagyságot is meglátod. A nyíltság, a nyílt terepnek vannak ilyen áldásai. Itt vagyok. És az itt vagyok, ez nem feladás a dolgoknak, hanem itt vagyok, és látlak téged. De tudja, jusson eszedbe, ha te látsz sok kilométerre távolra, akkor téged is látnak. Akkor van testvéred is. A pusztában látod meg a testvéredet, és nem a rekedjésbe. Amikor bujkál, amikor csöndben van, és amikor sumákol, és akármit csinál. Meg ilyen bokorba való vagyok, meg olyan gyülekezet tagja vagyok, hogy akármi. Nyíltság. Ott a pusztában. Amikor együtt várjuk Isten szavát. Uram, mondd meg, mit akarsz. Krisztus testének. Mert abban én is benne vagyok. Az a kis senki egyén. Abban én is benne vagyok. Isten először a naggyal kezdi, hogy bontsál a saját életedre. És le tudod bontani feladatként, küldetésként, elhívásként. Ha fölnézel, és Istenre tekintve észreveszed az identitásodat, és jé, én ez vagyok. Mert fölötted van az a jelvény, ami zászlónak fordít Károly, nem zászló, hiszen akkor nem volt, az a hadi jelvény, ami már feladatra is visz. Mert ez mind hadi jelvény volt. A cím nem az volt a családoknak a címere, hogy mi ezt hasonlítunk, mi vagyunk a mókusőrs, hanem arról, hogy mi vagyunk, akik harcba megyünk. Igen, mert az oltárt, a szentét védjük, körbe saját magunkkal, de az erősít bennünket, hogy egységesen mehetünk tovább. A heti szakasznak azért szomorúbban másik oldala, az a bizonyos hósási rész, ami Hósás első fejezetében kezdődik. Pár szóval elmondom, hogy sokan, de nagyon sokan ezen szenvednek, és vajon miért van ez így. De mondjuk bontjuk le Hósás első fejezetét. Az Úr igéje, mely lőn Hósáshoz, a Béri fiához, Úzias Jótán, akár az Ezékiás Judové királyok idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának idejében. Amikor beszélni kezdve az Úr Hósással, mondta az Úr Hósásnak, menj, védj magadnak parázna feleséget, és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik a föld, nem követvén az Urat. Hát bizony, így kezdődik ez a mi életünkben is. Sokszor nem értjük Istennek a tervét és akaratát. Nagyon sokszor. Miért kellett nekem ez? Tényleg Istentől való volt ez? Hát ha valaki akkor Hósás el tudja mondani, azért a paráznaság akkor sem volt valami nagy dicsőség, különösen a feleségtől, és ráadásul még Isten parancsolja, hogy vegye el egy paráznanőt. Hát azért Isten törvénytelenséget akart tőlem, sőt, hát halálos bűn a paráznaság. Mit akart Isten? És sokszor az emberek a saját életében is van olyan, hogy most ez tényleg Istentől volt. Volt egy házasságom, volt ez, volt amaz, és van, amikor Isten azt azért adta, hogy abból nem csak tanuljál, hanem a magad bőrén tapasztald meg, amit el kell mondanod. De ez nem azt jelenti, hogy alkoholistának kell lenni, hogy az alkoholistákhoz mennyi el, szó se erről, Istennek az akarata ez mindenképpen. De sokszor van az életünkben olyan, miért kellett nekem ebbe vagy abban a vallásos szintársulatba tartozni, mint mondjuk nekem az egyik történelmi egyházhoz, hogy 14 éven keresztül, vagy 24 éven keresztül, nem is számoltam, egy korai ifjúságomat elvettem, másnak már öregkort jelentene, sok évet töltöttem ott. És nem értettem, hogy miért. És nem értettem, hogy miért kellett a másik, meg a harmadik, mert én nem akartam oda menni, nem voltam egy pillanga, aki megy itt össze-vissza, és ott olyan voltam, mint a méhecske a manapság, ugye vidékről jövök, és kell mondanom, hogy virágzik minden, de etetni kell a méheket, mert nem lesz méz különben, mert olyan hirtelen kinyílt a akácia és a többi virág, hogy nem cukrosodott föl a virágoknak a virágpora, és hiába eszik a méhek a virágport, nem tudnak bele mézet csinálni. Ez a hirtelen fejlődő kereszténységre épp úgy, hogy hirtelen virágzik minden, de sose lesz belőle méz. No, szóval nem voltam soha ilyen virágról virágra, még ilyen hervat, vagy ilyen hirtelen akászfa virágban lendül, virágzásban lendülő gyülekezetnek se a hűséges követője, ott voltam és tettem a dolgomat, de nem voltam egy vele. Miért kellett? Miért kellett nekem ilyennek lenni, onnak lenni, miért kellett ott lenni, miért kellett ezt megélnem? Sokszor előkerül ez. És Hoseásnak a története bizony. Csak annyi. Isten el is mondja neki szó szerint, és azért, hogy el tud mondani annak, aki olyan, akivel szintén egy szellembe vagy, mint akivel én kötelezzek, hogy legyél vele egy. Mert Izrael abban az időben szó szerint elparáználkodott, és Isten büntetése helyett egy prófétát küldött hozzá, már pedig Hóseást. Bizony Isten sokszor tanít a saját magunk életén keresztül is arra, hogy tanítsunk másokat. És Hóseásnak az életében pontosan ez történt. Egyrészt, amit tanulunk, azt meg is kell tanítanunk ennek a következményét, de itt Hóseás története, ezek a bizonyos rendkívül dolgok, amin mi is elcsodálkozunk sokszor, hogy Isten paráznaságot ad egy prófétájának. Hát azért most azért ilyen Isten így kiszúr vele, nem kiszúrt, egy népről volt szó, és ezért meg kellett nagyon-nagyon szenvedni Hóseásnak a saját úgymond házasságát. Olvasom a másik verstől. Mikor beszélni kezdve az Úr Hoseásra, mond az Úr Hoseásnak, menj, vigy magának parázna feleséget, és parázna gyermekeket, mert paráználkodik a föld, nem követvén az Urat. Tehát itt van már a magyarázat. Elméltát és elvevé Gómert, Dibraim lányát, és teherbeeséges fia szül neki, és mondta az Úr neki, nevezz őt Jezreelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem Jehovázát Jezreel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. És azon napon lészen az, hogy eltörlöm Izrael ívét a Izrael völgyében. És miért teherbeeséges lány szüle? És mondanék az Úr, nevez azt Lóruhamának, mert nem kegyelmezek többé Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk. De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket, az Úr az ő Istenük által, de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak, sem és lovasok által. Amikor elválasztál Lóruhának, már ismét teherbeeséges fiót szüle, és mondta az Úr, nevezőt Lóaminnak, mert ti nem vagytok az én népen, és én sem leszek a tiétek. Ez az esemény példa. Ez az esemény példája annak, ami ma történik. Nem akarok mindent úgy hozni, hogy Izraelnek a története abban az esetben, amit olvasok, ez Jerobeamnak különösen az idejében, de nem véletlenül vannak a királyok felsorolva, a királyok könyve elolvashatjátok, hogy mennyire nem voltak ők Isten szerinti királyok. Azonban a királyoknak a működésével kapcsolatosan a nép is maga vitte azt a bűnt, amit a királyok rájuk erőltettek, hiszen önként mentek igazából a bálványimádásba, sok minden másba bele. Tehát Isten példája az, hogy elsősorban ennek az útnak, ami ma is egy látható és érvényes, három következménye van. Az első, hogy Isten bármikor megítélhetne, erre nincs kegyelem. Az engedetlenségre, lázadásra nincs kegyelem. Nincs. Eljátszottátok. Mondjuk ilyen szép magyarul. És ezt nem Izrael mutatta meg Hoseásnak, hanem Hoseás által mutatta meg Izrael népének, az ő népének. A második eset pedig, amikor ő első volt természetesen, amit olvastam, eltörlöm Izraelt, tehát ítélet az első. A második, amikor nincs könyörület, és a harmadik, amikor még rosszabb, nem csak ítélet a könyörület, hanem többé nem vagy az én népem. Ezt a mai értelmezésbe kárhoztatásnak is vehetem. Többé nem tartozok egymáshoz. Az a halál az embernek, ha Istenhez nem tartozik. A mi állapotunk ebben a korszakban belélünk, bizony így néz ki. Bizony így néz ki. Ugyanaz a bálványimádás megy, ugyanaz a harc megy, mint Izrael és Júda között. Minden ugyanúgy megy. Minden. És tudomásról kell venni, hogy ez a példa, Hoseásnak a példája, pontosan ma is érvényes. Abban az időben élnünk, hogyha Isten ítélne, akkor itt kitörölné ezt a mostani kereszténységet. Úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van. Nem szépítem. Én az elme az egyénekről beszélek, hanem komplexen, mint népről. Ha azt mondom, hogy nincs kegyelem, akkor egy szót nem szólhatnánk. Hiszen olyan kegyelmi időt éltünk meg, ami bizony-bizony egyre kevesebb. Nincs kegyelem. És ez a nép, amelyik már mindenfél évekével összeparáználta magát, Ábrahám nevében, most már teljesen, újra és még erőteljesebben, nem Isten népe, ez Ábrahám népe ma már. Ma már ezt tanítja minden világvallásnak a főnöke, hogy benne egyek vagyunk. Akkor Isten azt mondja, akkor nem az én népem vagy. És ez ma is elhangozhatna Istentől, hogy nem az én népem vagy. Ez az ítélet lenne, hogy úgy, ahogy van, kitörli magát azt, ami kereszténységnek hívnak, kitörli azt, amit zsidónak hívnak, mindent kitöröl. Istennek jogában áll azt tenni, ami Hoseás életében lezajlott. Paráznaságnak a következménye. Az, nincs kegyelem, kitörlöm. Illetve az első pontosabban, az, amikor megszületik Jezreel, eltörlöm Izrael házának királyságát. Nem lesz hatalmas semmi fölött. Semmi fölött. És fúj a szél, visz a víz, nem lesz semmid. Nem lesz semmid, se hatalmas, se nevet, se semmid. Elerőtlen ez, mondhatnám így. Ha Isten kezében lenne, és a kegyelmidő lejárna, akkor Hoseás példája annyit jelent. Vége. Vége. Ehhez képest most is azt mondom, hogy ez a hoseási profécia gyakorlatilag figyelmeztető ma, és nem kész tény, mert Isten Hoseásnak az életében is megváltoztatta ezt. Megváltoztatta ezt, amit megmutatott, hogy milyen következmény van kicsiben, lombikban, Hoseás családjában, azt nagyban nem alkalmazta, nem alkalmazta Izrael népébe. Nem alkalmaztatta az ő választott népében, pedig tehette volna. És ma is lehet látni azt személyenként, és lehet látni sokszor, akik felé szolgál az ember, a paráznaság miatt bizony ott van. Isten bármikor kitörölhetni a hívőnek nevelt életét, bármikor levehetni a kezét róla a kegyelem sehol, bármikor azt mondaná, mi közöm nekem hozzád. És ez a halált jelenteni, mert a világ elsodorná, és megölni az összes bűn következménye. Sokszor kicsiben, nagyban ezt lehet látni. Teljesen Hoseás idő ez, akárhogy is nézem. Jóformán alig lehet találkozni olyanokkal, akik nem így jönnek, nem ilyen házasságból jönnek. Mert ilyen házasság lehet egyházi házasság, paráznasság. Lehet a világ és a vallásosság házassága. Lehet sokféle, de mindenképpen kétféle, Isten népe valaki mással szűrte össze a levet. A összeszűrésnek következménye van. A paráznaságnak következménye van. A paráznaságnak következménye ez a három gyermek. Ez a három parázna gyermek. Érdekes? Mert amikor Hoseásnak azt mondja, mennyi feleségű parázna feleséget, akkor parázna gyerekeket is vegyél magadhoz. Nem mondja azt, hogy Hoseás, a te fiad, lányod, azok majd tiszták lesznek. Nem. A paráznaságból a paráznaság tovább megy. A vegyes házasságból, szellemi vegyes házasságból tovább megy a gyerekre. Tetszik vagy nem tetszik. Tetszik vagy nem tetszik, amíg meg nem tisztul. Amíg meg nem tisztul, amíg valóban a Hósea szerinti ígéret nem lesz később valóság. És Istennek a ígérete tovább megy, amikor a másik fejedben olvasódik, pereljetek anyátokkal. Pereljetek, mert nem feleségem ő, és nem vagyok neki félre, hogy tüntess el az ő bujaságát arcáról. Leírja itt ennek a paráznának a sorsát. Leírja azt, hogy fut szeretői után, hogy használják ki, törlik bele a lábukat, és így tovább, és így tovább. Nem akarom hosszabban felolvasni ezt a bibliai részt, hanem leírja azt, ami egy parázna nőnek a sorsa. Rá kell döbbennie azt, hogy lábtörlő, rá kell döbbennie azt, hogy büntetés alatt áll, rá kell jönni minden olyanra, amit cselekedett, annak következményei vannak. Hoseásnak el kellett viselni azért, hogy Izrael ismerje meg Hoseás életén keresztül azt, ami az egész népre jellemző. És amikor elérkezünk a másik fejezet végére, akkor ott bizony, ezt olyan szeretettel szoktuk felolvasni, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el, bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egéket, azok pedig meghallgatják a földet, a föld pedig meghallgatja a búzát, a mostat olajat, azokat pedig meghallgatják Jezreelt. És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Lóruhamának, és mondom Ló Amminak, én népen vagy te, ő pedig ezt mondja én nékem. Miért olvasok olyan szépen? Mert ezt azonnal magunkra tesszük. Azonnal magunkra tesszük, amikor eljegyzek téged. Hát én vagyok Krisztus mennyasszonya. Csak elfelejtjük a bált, elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen, ha Isten elé állnánk, akkor mind a három gyerek ott van az életünkben. Az, hogy kegyelemre alkalmatlan vagyok, hogy Isten bármikor eltaszíthatna magától, és úgy, ahogy van, ki is törölhetni az életünket sokszor. Ezt olyan szépen kivesszük, de mégis az ígérethez megyek vissza, mert Isten szeretete mégis az, hogy csalogatja őt, 13. verst, azért én meg csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Istennek van egy terve, evel az elparáználkodott, mai kereszténységgel, épp úgy, mint annak idején az ő népével. Kicsalja a pusztába, és a szívére beszél. Kicsalja. Nekünk van lehetőségünk. Ismerve azt, amit a választott nép kapott ott, a Szinaj pusztánában, odaállni Isten elé, megkapni tőle azt az ígéretet, azt, amit a nép kapott, ami identitás, ami feladat, ami szentély, ami önmaga Isten. Mi nekünk van lehetőségünk. Mert megkaptuk Krisztus által is mindezt, azonban Isten szeretetét is tudni kell. Nem írhatjuk le, mi nem ítélkezhetünk, nem vethetjük el, és a kegyelemtől ne fosszuk meg mindazokat, akik paráznaságban élnek. Azonban hivatkozhatunk arra, hogy Istennek az ígérete az ő népére akkor az volt, kicsalogatom őt a pusztába. Én úgy gondolom, pusztára van szükség. Azért is, hogy mind a választott nép középre kerüljön. Rendeződjön minden. Középre kerüljön a szentély, és én tudjam, hova tartozom, milyen zászló, mikor, kivel, hogy a nép teljesen és együtt ott lehessen. De Isten szeretete mégis, amikor itt azt mondja, nem vagy az én népem, és amikor azt mondja, nincs kegyelem, és amikor mondja a ló előszavakkal, az előszavval a három született gyereknek a jellemzőit és Istennek a tervét, akaratát, akkor legyen ott előttünk, hogy Isten mégis ad lehetőséget. Ki csalogatom őt a pusztába, és a szívéhez beszélek. És adom neki az ő szőlőjét és akor völgyét, a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelnek napján. Reménység ajtaja pusztában van, ahova Isten kicsalogatott. ahova kivitte a népét, és ahol beszélt vele. És ahol elkezdheti az életünk megváltozását, ha ott állunk előtte, abban a kiszolgáltatott pusztai állapotban. Uram, itt vagyok, itt vagyok. És nem kell beszélned, mert egyszer már Egyiptomba kijöttél, ott a pusztában már nem Egyiptomba vagy, és ő mindenképpen emlékeztetni fog. Lehet, hogy Egyiptomba, hogy emlékszel, milyen voltál? Lehet, hogy az egyiptomi maradványaidat megmutatja, még mindig olyan vagy, még mindig nem tisztultál meg. Lehet, hogy megmutatja, hogy egyedül vagy, és nem tudok veled beszélni, mert nem egyedül hívtalak ki. Krisztus teste nem egy ember, hanem megszámálhatatlan embernek a közössége, láthatatlan közössége. Beszélni akar Isten velünk, ha a paráznosság gyermekei ott vannak a szívünkbe. Amikor láthatjuk azt, hogy Isten bármikor kiírthatna. Amikor láthatjuk azt, hogy ha Isten elvenni a kegyelmet, azon se csodálkoznék. Ha Isten azt mondaná, hogy ne vedd fel az én nevemet, mert jogosulatlan vagy, azon se csodálkoznék. De ez még nem ítélet a mi életünkbe. A mi életünkbe lehetőség. Ez a húsási történet, és maga a profécia is. Kihívom, beszélni akarok vele. Kihívom, beszélni akarok vele. Mert a feleséget nem bocsájtotta el Isten. Mert a feleséget nem lökte el. Azt a népet, amit Izraelnek híve, Év a feleségét nem dobta ki. Senki. Még nem volt vállólevél a mai napig sem. És annak a mennyasszonynak, feleségnek, ami Krisztus teste, nem vetette el az ő népét még most se. Legyen reménység ajtaja, amin át kell lépni. Mert a pusztából tovább kell lépni. A reménység ajtaján át kell lépni, vagyis tudnom kell, ki vagyok, engedelmesnek kell lenni. Az identitás szerinti zászlóm alatt kell lenni. A zászlók tömegében más a zászlókkal együtt kell lenni, nem ökumené zászlóról beszélek, hanem arra zászló, amit Isten adott neked, ami feladatod, ami törzsenként zászló volt, hogy egy zászló elé álljál a kis zászlóiddal, aki nem más, mint Jesu Hamasia, Jáve Nisszi, mert ő az én zászlóm. És középen ott legyen. Ott legyen valamelyikünk között, ott legyen végre a szentély, ahol folyik az áldozat, folyik a bűnbánat, folyik minden béke áldozat és minden, amit Isten szívesen fogadott annak idején a választott népétől, épp úgy, mint tőlük is most vár. Mindez akkor lesz, amikor Jeszraelnek és a többieknek egy királya lesz. Így szól a profécia, egy királya lesz. És én azt hiszem, ebben van egy kulcsszó, ennek az ígéret beteljesedésének a kulcsszava, amikor egy királya lesz. Ez a profécia szól arról, amikor Jeshua Hamasia királyi trónra, arra a messiási felkent királyi helyzetében, felkeltésébe kerül. Akkor lesz ez. Akkor fog beszélni a zsidósággal. Akkor, amikor valamennyiünknek egy királyunk lesz ő, akkor fog beszélni azokkal, akik paráznák. Akik a paráznaságból született gyermekek, meg a paráznaságban gyermekként maguk örökölték azt, hogy bármikor megítélhetők, bármikor kiírthatók. Kegyelem nélkül valók jelen pillanatban. Isten akar beszélni az őivel, de akkor tud beszélni az őivel, hogy együtt vannak, és akkor vannak együtt, hogyha egy király van. Ennek a hósási proféciának a nagyon kemény üzenete, ha majd egy királyod lesz, akkor leszel testvére a házastársadnak. Ha majd egy királyod lesz, akkor lesz a családod egységben. Ha te családod és az én családom együtt lesz Isten előtt, és egy királyunk lesz, akkor leszünk Krisztus teste. Addig csak mese. Addig ló. Addig nem kegyelmezek, nem vagy a népem, addig mind a három gyerek él. De ha egy király van, akkor jön az eljegyzés, És akkor jön az öt ajándék, az öt gyűrű, helyjegyzési gyűrű, amikor azt mondja, enyém vagy, és az eljegyzés már annak szól, aki az én népem, akitnek megkegyelmeztem, aki már nem hülló. Az a három gyerek teljes megváltozása. Rajtunk múlik, hogy egy királyunk van-e. Egy házasság megváltozása azon múlik, hogy egy király van. És beállása abban a rendben, amit Isten adott. Ki a te királyod, ez alapkérdés. Ki a királya, és milyen zászló alatt vagy, melyik királynak vagy a hűbérese zászlóid alatt. Isten csak egy királyt adott, egy felkelt királyt. A többi király uralma alatt ló. Nincs kegyelm, nem vagy az enyém, és örülj, hogy még nem írtottalak ki. De Isten ezt pont fordítva akarja mondani. Legyen királyod, légy a kegyelemnek a birtokosa, légy az, aki hálát adsz, hogy megtartotta az életedet, házasságodat, közösségedet, magánéletedet, és áldjad Istent, amikor kimondod, egy királyunk van, és ezt a királyt úgy hívják, Jesus HaMashia. Innét lehet csak áldás, innét lehet csak indulás, innét van a reménység kapuja, mert mindenfele bámulunk, minden lukon nézünk kifele, hogy hogy lehetne kitörni egy házasságból, meg új utakat keresni, meg akármi. Isten azt mondta, reménység ajtaja van. De a reménység ajtaját megjelezi csak akkor, ha egy király van. És az első 10 százalékban, ki a te királyod? Ha egy a királyod, akkor egy a reménységed, akkor elmondhatod, megmaradt a hit, a remény és a szeretet. Többé nem vagyok elvetett, többé a paráznaságot nem hordozom magamba, és a paráznaság következményei se az enyémek. Az övé vagyok, mert ő mondta.